Akit Isten szeret, annak álmában is ad eleget. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva énekeljük együtt a 24. Zsoltárunk első versét. 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Leülve dicsérjük tovább a mi Urunkat, testvéreim, ha énekeljük együtt a 329. dicséretünk második versét, hiszen hanem a gyerekeket szeretném előre hívni, az óvodásokat, és akkor velük kezdünk legelőször is, tehát szeretettel hívom és várom az óvodásokat, hogy jöjjenek ide előre, és amit készültek, azt mondják el.
Thank you.
Köszönjük szépen a kedves gyerekeknek és a betanító óvónénéknek ezt a nagyon szép műsort. Gyerekeket elengedjük, és kérjük a hozzátartozó szülőket, hogy amennyiben módjuk van, maradjanak. Legfeljebb csak akkor menjenek ki a gyerekekkel, hogyha a gyerekek ezt igénylik. Tehát áldás, békesség. Áldás, békesség. Szervusztok. Indulás. A gyülekezetet pedig arra kérem, hogy keresztelésre készüljünk énekszóval. 329. dicséretünket énekeljük, a második verset. A második vers így kezdődik a 329. dicséretben. Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Az iskolások maradjanak benn, közben itt súgnak nekem, mert lesz még gyermektanítás, tehát az iskolások ne menjenek ki, csak a kicsi óvodások, akik most szerepeltek, azokat kértük, hogy menjenek. Az Úr Jézus Krisztus az ő feltámadása után missziói parancsot adott az ő tanítványainak, és ehhez kapcsolta a keresztség sákramentumát, amit Máté írása szerinti evangélium mond el, a 28. rész 18. versét követően így hangzik. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Egy másik igét is hoztam, amit szeretnék ünnepi alkalommal a szívetekre helyezni, és ez pedig úgy hangzik, bizony az Úr ajándéka, a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Amen. Foglaljatok helyet. Kedves keresztelősök, kedves család, szülők, keresztszülők, nagy ünnepi alkalommal érkeztetek meg közénk. És ebben megerősít benneteket az az ige, amit fölolvastam, ami arról tesz bizonyítékot, hogy Istennek áldása a ti gyermeketek, akit ajándékképpen kaptatok meg. Mert hogy nem emberi akarat és emberi szándék van pusztán a mögött, amikor egy életből Isten akarata szerint és rendelése szerint ember születik, egy új ember, aki nem csak biológiailag funkcionál, hanem lélek és érző, szerető akarat. Mert hogy Isten képére és hasonlatosságára van megteremtve. És hogy milyen is az új élet, amit 9 hónapig hordoztatok a ti szívetek alatt, arról talán éppen, kedves édesanyák, ti tudnátok a legtöbbet elmondani nekünk. Milyen egy új élet, amikor azt mondja Isten az ő teremtő akaratában, hogy na mostantól ez az élet éljem.
A másik ige, amit beköszöntésként hoztam, az pedig arról tesz bizonyítékot, hogy akik az Istent szeretik, azoknak álmában is ad eleget. Vagyis az ige és az egész Zsoltár, amiből olvastam ezt a részletet, az arról bizonyít, hogy az egész életet, így aztán a családi életet és a gyermeknevelést is lehet Isten szeretetében és Isten kegyelmében elvégezni. Lehet úgy élni, hogy mindent az ő kezéből vesztek el, és lehet úgy tovább menni az úton, hogy rábízzátok még a gyermeknevelésnek a nem könnyű feladatát is. És főleg azért fontos erről beszélni, mert minden szülőnek nyilván nektek is megvan bennetek az az érzés, hogy vajon milyen élete lesz. Vajon ha felnő, akkor jobb élete lesz, mint amilyen a miénk volt. És miután igyekeztek a legtöbbet, a legjobbat odaadni saját gyermeketeknek, de azért mégsem tudtok mindig mindenben mellette állni. Éppen Hanna esetében, aki már óvodás, aki már csak az estéket, meg a hétvégéket tölti otthon az anyukájával. Tehát milyen az, amikor nincs ott a gyerek, és mégis mennyire szeretnétek, hogy jól éljen, hogy békessége legyen. Nos, éppen ebben erősít meg benneteket az ige, hogy lehet Istennel együtt járva, lehet vele megelégedve, lehet az ő szeretetében megnyugodva, igenis feloldódni ezektől az aggodalmaskodó kérdésektől, hogy nem kell túl görcsölni a gyermek nevelését, hanem lehet Istenre rábízni, és vele együtt járni, és elkérni tőle a jövőt. Azt a jövőt, ami el van készítve a kicsi gyermek számára is, nem csak Hannának, hanem éppen a kicsi Péternek is. Még persze nem érték, nem tudják, hogy miről beszélünk, de ti, kedves szülők, ennek a mai ünnepi alkalomnak fogadalomtételében arról tesztek bizonyítékot, hogy ti mostantól így élitek az életet, hogy Istentől veszitek el az elkészített tervet. Mert hogy a keresztség, amiben megmossuk a gyermek fejét, az egyrészt emlékeztet arra, hogy Jézus maga is megkeresztelkedett, de ugyanakkor bizonyíték afelől, hogy Jézus mindent elvégzett, és mindent odaadott. Vagyis amikor nevelitek a gyermekeiteket, és aggodalommal, de mégis nagy szeretettel odaadjátok Istennek, hogy minden legyen az ő akarata szerint, akkor éppen ebben nyugszotok meg, hogy meg lehet Istennek köszönni azt a mindent, hogy az ő életét, halálát és örök életét, azaz az új kezdést odaadta a ti számotokra. Kedves szülők és keresztszülők, a fogadalom tételben ti erről tesztek bizonyítékot. Éppen ezért felhívom a figyelmeteket arra, hogy úgy szeressétek a kicsi gyermekeket, hogy amit még ők nem értenek, arról később maguk is bizonyságot tudjanak tenni. Mert Isten elfogadó és mindent eltörlő szeretetét akkor élik meg, hogyha titeket szerető szülőnek élnek, és látják, hogy a szüleik is egymást szeretettel elfogadják. Isten így adjon a ti megerősítésetekben, és a ti fogadalomtételetekben áldást, örömöt, és Isten így adja meg azt az ígéretet, hogy akik Istent szeretik, azoknak még álmában is ad eleget. Úgy legyen. Amen. Álljunk föl, testvéreim, és válaszoljunk az elmondott ígére minden keresztények hitvallásával, az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreket kérem, foglaljatok helyet, szülők, keresztülők, maradjatok állva, és gyertek ide a fogadalomtételhez. Kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, hitetek és hitünk megvallását követően gyertek és jelentsétek ki szándékotokat arra vonatkozóan, hogy gyermekeiteket református hitvallásban szeretnétek nevelni. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeiteket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, az Anyaszentegyházba befogadjuk? Akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltétitek, hogy amikor felnőnek, önként, konfirmációban, ők is vallást tegyenek a Szent Háromság Isten hitéről. Ígérjük és fogadjuk. Most pedig benneteket kérdezlek, kedves testvéreim, ígéritek-e, hogy ezeket a kicsi gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, a keresztszülők minden segítséget megadtok. Ígérjük és fogadjuk. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, hálával dicsérünk téged és köszöntünk, hogy te vagy az életnek az Ura, aki akarattal és teremtő szándékkal igent mondasz az ember életére. És köszönjük, Urunk, hogy ebben az igenben ott van az a végtelen szeretet, amely Krisztusban megjelent ebben a világban. És így kérjük, hogy ez az örökkévaló szeretet táplálja, nevelje és őrizze a kicsi gyermekeket, hogy felnőtt életükben kiegyensúlyozott, mélyhitű, élő és gazdag gyülekezeti tapasztalattal bíró személyek lehessenek. Így imádkozunk, Urunk, a szülőkért, hogy tudjanak segítségére lenni gyermekeiknek testi-lelki fejlődésben és szeretetben, odaadásban. Légy örökkévaló Urunk a családnak védője és őrizője, hogy a te neved legyen a legelső, és a te szentséged mutassa az utat az örökkévalóságban. Amen. Keresztes. Anna, gyere. Keresztmama, egy kicsit jöjjön ide. Jó? Hanna, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Igen. Ide kellene jönni. Péter, igaz? Péter, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kegyelmes Isten cselekedje meg, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. És ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg az ígéretben, hogy tiétek Istennek ígérete, és a ti gyermeketeké, akiket elhívott és kegyelem szerint megváltott Jézus Krisztusban. Amen. Testvéreim, egy áldó énekkel köszöntsük a családot, a gyermekeket, 134. Zsoltárunknak harmadik versét énekelve családot. Kérlek benneteket, forduljatok szembe a gyülekezettel, megáldjon téged az Isten. Yeah. Pici babával ki lehet menni, a család többi tagját kérem maradjon. Folytassuk, kedves testvéreim, mai istentiszteletünket énekszóval, 211. dicséretünknek az első és a, tehát elsőtől a negyedik versig énekeljük el, meghagytad nékünk, Úristen.
Hallgassuk meg Istennek szent igéjét a Máté evangéliumából, 9. részéből, és a 9. résznek a 14-től a 17. verséig.
Jézus tanítása a böjtről. Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz új posztóból foltot régi ruhára, mert a folt tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert a tömlő szétszakad, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkre megy. Hanem az új bort új tömlőkbe töltik, s így mindkettő megmarad.
Isten tegye áldássá az ő igéjét, annak meghallását gyertek testvéreim, válaszoljunk az ő igére is, imádkozzunk.
Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy itt lehetünk a a te szent házadban és közösségben vagyunk együtt, mert együtt szólhatjuk a te nevedet, a te dicséretedet, és teljes szívvel, teljes lélekkel, minden erőnkkel, Urunk, átadhatjuk magunkat annak a szeretetnek, amit tőled kapunk. Hálás emiatt a szívünk. És köszönjük, Urunk, hogy ebben az átadott nagy szeretetben mindig van hozzánk személyes üzeneted, hogy mindig úgy érezzük, hogy te egyen-egyenként is ismersz minket, és pontosan tudod, hogy mi hiányzik, mi az, amire valóban szükségünk van. Így jöttünk ma is, Urunk. Te ismersz bennünket, te látod leginkább az életünket. Te tudod, hogy mi az, amire igazán szükségünk van, és mi az, amire csak mi szeretnénk, hogy szükségünk legyen. Éppen ezért eléd hozzuk magunkat, és kitárva teljes mindenünket, Urunk, tedd bennünk a te ígédet áldássá, hogy megértsük és meg is éljük mindazt, amit hallunk tőled, hogy beteljesüljön a te nagy akaratod, hogy feltétel nélküli szeretetben el tudjuk egymást fogadni. Így kérjük áldásodat, megtartásodat, reménységedet, és legfőképpen szeretetedet. Amen. Foglaljunk helyet, és gyerekeket most kérem akkor, hogy jöjjenek ki. Most megfogyatkoztunk, de nem baj. Van még, aki erősíti a csapatot. Óriási. Még ketten. Jó. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Hú, de erőtlen volt. Egy picit hangosabban. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Nos, kezdjük azzal, hogy láttátok, hogy mi történt. Itt két kisgyereket megkereszteltünk. Mi is volt ebben a keresztségben? Hanna, mi történt most veled? Picit segítek, mert lehet, hogy nem hallotta. Mindenki leöntötték vízzel a fejét. És ki az, aki meg van keresztelve ebből a körből? Tehát itt már többeket leöntöttek vízzel, igaz? És akiket meg még nem öntöttek le, azokat meg valószínűleg nem is olyan túl soká le fognak önteni. Na és a másik kérdés, hogy ki látta ma reggel az esőt? Vagy esette az eső, amikor jöttetek? Esett? Láttátok? Igaz? És egyébként is már jó sokszor láttatok esőt, és az eső után milyenek a növények? Hát, pont nem ezt szerettem volna, hogy ugye el vannak fonnyadva, mert túl sok vizet kapnak, tehát ne öntsünk túl sok vizet, ez nagyon fontos információ, igen. De milyenek a növények a víztől?
Hát, hogyha nem sokat kapnak, akkor az nekik jó. Mert akkor tudok
eljelni. Ez az. Tehát, hogyha éppen eltaláljuk az arányt, és nem túlöntözünk valamit, akkor az jó a növényeknek, igaz? Vagyis... Reménység szerint eltaláltam az arányt Hannánál, és nem öntöztünk túl, de hogy nyilván a keresztelésben ugyanaz az érvényű üzenet, mint az esőben. Ahogy az eső vizet táplálja a növényeket, hogy aztán felnőve az a nagy növény, az a szép nagy fa, esetleg még gyümölcsöt is teremjen, ahhoz azonban jól meg kell öntözni. Mi most keresztvízzel megöntöttük Hannát, mint ahogy sokótokat, vagyis azt jelképeztük ezzel, hogy Isten szeretete így fog benneteket öntözni egész életetekben, hogy ti is nagyra nőjetek, és boldog, szép életet éljetek. Csak hogy nem elég egyszer megkeresztelkedni. Mert ugyan keresztségben valóban egyszer van, mert egyszer öntünk meg valakit, de aztán folyamatosan táplálkozunk Isten szeretetéből az imádságban. Én azt kívánom, hogy tudjatok őszintén imádkozni, elmondani Istennek mindent, mert hogy ezzel fogtok ti nagyra nőni, egészségesek, és boldog felnőttek lenni. Így legyen. Áldás békesség. No, visszajössz? Mehettek a foglalkozásra. Gyülekezetet pedig kérem, hogy készüljünk a ige hirdetésére, 164. dicséretünk első versét énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság és örökkévaló egy Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg, testvéreim, a fölolvasott ige szakaszból szólít titeket, Máté evangélium a 9. rész, és annak a 15. versét olvasom, ami így szól. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Foglaljatok helyet. Testvérek, bőjtös idők vannak, és valahonnan onnan indítanám ezt a gondolatsort el, hogy az ember életében vannak nagy pillanatok. Például ez a mai nap. A keresztségben. És persze vannak más nagy pillanatok az embernek élete folyamán, megszületik a gyermeke, megtalálja a párját, lediplomázik, kifizeti a házrészletet, és megnyugszik. Lesz egy jó munkája, és úgy az egzisztenciája kezd egy kicsit rendbe jönni. Szóval vannak olyan nagy-nagy dolgok, Amire emlékszünk, amire évek múlva is emlékszünk, bármennyi idő telik el, már pontosan a részleteket lehet, hogy nem tudjuk, de az az érzés, ami akkor átjárt bennünket, az bennünk van. És miért mondom én ezt? Azért mondom, mert ezt az igét mielőtt, ugye fölolvastuk az igét, és ezt az igét megelőzi egy másik történés, mégpedig Jézus meghívja a tanítványi közösségébe Lévit, a bűnös Lévit. Tehát bizonyára az ő életében is ez egy nagyon nagy pillanat lehetett. Oda megy Jézus a vámszedőhöz, ugye egy lesajnált ember volt ő a kortársadalmában, és azt mondja, hogy na akkor te gyere a velem való közösségre. És az is egyértelmű, hogy ez nem volt mindennapi Lévi számára, mert utána akkora ünnepet ül a barátaival, akik nyilván ugyanúgy vámszedők, vagy egész más életfunkcióban, de ugyanúgy bűnös emberek, meghívja a házukba őket, Jézust is, és ott egy nagy örömünnep van. Élvezik egymás társaságát. Tehát amikor megszólítják Jézust, János tanítványai, hogy a farizeusokkal együtt mi ugyan bőjtölünk, de hát hogyan lehetséges az, hogy te és a te tanítványaid nem bőjtölnek, akkor ez a kérdés ebben a kontextusban érthető. És akkor kezdjük is el, hogy mi az a bőjt. A bőjt, mint kegyességi életnek egy nagyon fontos része, már az Ószövetségben benne van. Viszont a bőjt soha nem önmagában, hanem mindig az Istennel való közelségben, az imádságban válik teljessé. Erről egyébként épp a legutóbbi prédikáción sok értékes gondolatot hallottatok. A bőjt Istennel közösségben, vele egyesülve, vele teljes szívvel való átadásban léve válik kibonthatóvá. Így bőjtölt Mózes például, amikor lejegyezte a 10 parancsolatot. 40 napon keresztül a Sinai hegyen megtartóztatta magát, és imádkozott. Így bőjtölt Illés, amikor futott, mert 450 Baál papot mészároltatott le, és Jézabel királyné haragja elől menekülnie kellett, éppen ezért, hogy Isten kegyelmébe helyezze az életét, ezért bőjtölt, és rábízta magát Istenre. De a bőjtnek a megüresedettségéről, vagyis hogy megcsontosodva csak a külsőségekre figyeljünk, és már nem is számít a belső hangulat, hanem csupán arra figyelünk, hogy hogyan kellene külsőségekben bőjtölni, na erről a proféciák többször, több helyen nagyon komolyan ítélkeznek. Ne úgy, ahogy megcsontosodva. És bőjtöltek a farizeusok is. Bőjtöltek a farizeusok átvéve, átörökítve ezt az ószövetségi kegyességi gyakorlatot, és még egy picit hozzátéve a saját maguk hagyományait, és elkezdték torzítani ezt a nagyon szép és nagyon fontos Istennel való kapcsolatot, és valami gyászos képpel egy héten kétszer az utcákon és a tereken kimenve, fejükre hamut hintve, könyörögtek az Istenhez, bőjtös imádságai közepén, hogy bocsássa meg a bűneiket. És bőjtöltek a jánosi tanítványok is, mert hiszen János, az útkészítő megérkezett, hogy a messiásról adjon hírt. Imádkozik a tanítványaival együtt, és bőjtölnek, hogy eljöjjön a messiásnak a várva várt ideje. Tehát jelen van a bőjt. És jelen van Krisztus életében is a bőjt, nem csak azért, mert a hegyi beszédben nagyon pontosan leírja ezt, hogy a kegyességi életünknek igenis a része, hogy imádságban hordozzuk az Isten felé odaszánt életet, és ez egy megtartóztatással is jár. Hanem azért is beszél róla, mert maga is teszi. Maga is megteszi 40 nappal, vagy 40 napon át, amikor elvonul nyilvános fellépés előtt, ugye azzal a szándékkal, hogy akkor ő most felkészüljön. Itt nem az Istennel való kapcsolat mélyítéséről beszélünk, mert hiszen maga is Isten, hanem itt a felkészülésről beszélünk. A nyilvános fellépésről. Eljött-e az idő elmélyülni Isten akaratában? Miért mondom mindezt? Azért mondtam el mindezt a sok információt előtte, hogy megértsétek, megértsük együtt, hogy igen, nem a bőjt ellen beszél Jézus, csak a hagyományokat, a torzulásokat tisztítja meg róla. És ekkor beszél ugye a násznép, meg a vőlegény kapcsolatáról. A násznép és a vőlegény kapcsolatáról. Tehát egy mennyegzői kép jön be. Egy mennyegzői kép, ami szintén nem ismeretlen az ószövetségi ember számára, és a Jézus korabeli ember számára sem, hiszen maga Isten többször kijelenti az ő népét, mint hogy ő a vőlegény, és az ő népe, az ő választottjai a mennyasszony. És ebben a képben, ebben a házasság van benne, az az egymásnak odaszánt, mindenben elfogadó, tűrni tudó szeretet. Ez van a mennyegzői kép mögött. És Jézus éppen ezért kérdezi meg, hogy gyászolhat-e a násznép, amíg itt van a vőlegény. Vagyis ebben a bibliai képben saját magáról beszél. Azt mondja, hogy ő a vőlegény, ő az Isten, az egyszülött fiú, és mindazok, akik ott vannak körülötte, mellette, vele, örömben, az pedig a násznép és a mennyasszony. És az öröm. Mert hogy a zsidók ünnepei közül a mennyegző volt az egyik legnagyobb ünnep, ha nem a legnagyobb. Egy hétig tartott, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie, családok, barátok, ismerősök, jó szomszédok, mindenki osztozkodtak egymás örömében. Vagyis ebben a kontextusban azt kell megértsük, hogy Jézus igenis saját magáról beszél. Istennel lenni, Krisztussal lenni, az bizony egy öröm. És ők ott akkor látták, hallották, érezték nem csak a személyét, hanem a tanítását, a bizonyságtételét. Azok, akik ott voltak a násznépben, a mennyegzői lakodalomban, ugye jelképesen, azok mind örvendeztek Krisztusban. Mert öröm Krisztussal együtt lenni. És ezzel szemben van olyan idő, mondja Jézus, el fog jönni az az idő, amikor nem leszek veletek. És az tényleg gyász lesz. És akkor tényleg szomorúság és komorság uralkodik az embereken. Vagyis előrevetíti azt, amit aztán később háromszor kijelent. Az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. És itt a kellen van a hangsúly. Kell. Vagyis Jézus, amikor kijelenti akár itt a mennyegzői képet, akár az előrevetített isteni tervet, akkor ezt érzitek, testvérek, hogy itt a kell a hangsúlyos. Ez Isten akaratában van. Isten szándéka van mögötte. És éppen ezért, ha örvendezünk, mert benne vagyunk a mennyegzői lakodalomban, vagy gyászolunk, az nem öncélú, nem rólunk szól, nem csupán az érzéseinket vetítjük ki, testvérek, hanem igenis Istenről szól, az Istennel való együtt létről szól. Azzal szól, hogy most ott vagyok, közelében vagyok, mellette vagyok, vagy éppen egyáltalán nem vagyok a közelében. És érzem, végtelenül nyomasztóan érzem a hiányát. És amikor Jézus beszél erről, mármint arról, hogy el kell mennie, és meg kell tennie mindazt, aminek mi már a hálás szívű megajándékozottjaiként átélt keresztény testvérek vagyunk, akkor azt is mondja, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem azért jöttem, hogy a bűnösöket. És elkezd parabolákban beszélni. Vagyis két példázatot mond. És ebben a két példázatban két olyan dolog van bemutatva, amit akárhogy is nézünk, nem illik össze. Mert vannak dolgok, amit nem lehet egymás mellé állítani. És ilyen az új posztó régi ruhára való folt összeillesztése, vagy összenemillesztése, és éppen ugyanilyen az újbor és a régi tömlő kapcsolata. Nem illik össze. Mert mit is jelent ez? Ez igenis azt jelenti, hogy az embernek előbb-utóbb megviselődik a ruhája. Elkopik. Még talán el is foszlik. És tehetek rá egy új anyagból foltot,
mert az a ruha akkor ugyanúgy befedi a testemet, mintha új lenne, de nem biztos, hogy ebben a ruhában fogok megjelenni a templomba, főleg nem az első sorba. Attól még az nem lesz ünnepi viselet, hogy hordható. És ugyanez érvényes az új bor és a régi tömlő kapcsolatára, mert hogy a bor forr. Az a tömlő, amiről meg Krisztus beszél, az pedig bőrből volt. És hogyha forrt a bor és gázakat termelt, akkor kellett, hogy a bőr meg tudjon ereszkedni. Vagyis helye legyen a bornak. Hogyha régi tömlőről volt szó, akkor az már nem tudott megereszkedni, tehát szétrepett a tömlő, és elfolyt a bor. Vagyis, testvéreim, olyan ez, mint amikor éljük az életünket, éljük a mindennapjainkat, és számtalan módon szenvedünk a saját foltjainktól, és közben egy hatalmas sebtapaszt ráragasztunk, és megpróbáljuk eltakarni azokat. Mert hogy vannak foltjaink. Mert hogy türelmetlenek vagyunk. Kétségbe esünk. Kicsinyhitűek vagyunk sokszor a jövővel kapcsolatban. Ingerültek vagyunk. És mindenkiben, legfőképpen a szeretteinkben csak a hibát látjuk meg. És utáljuk is magunkat ezért, és nagyon szeretnénk ettől megszabadulni, és szeretnénk, hogyha végére járhatnánk egyszer és mindenkorra, fogadalmakat teszünk, hogy majd mostantól jobb lesz, majd másképpen. És rá kell jönni, hogy minden ugyanoda csúszik vissza, ahonnan elindultunk, bármennyire igyekeztünk, bármennyire erőlködtünk, saját erőből ez nem megy. És persze azért mégis megtesszük, befedjük, foltozzuk, leragasztjuk, úgy csinálunk, mintha nem lenne ott, és közben kompenzálunk. Kompenzálunk, nem is keveset. Eljövünk templomba, mert böjtös idő van, készülünk húsvétra. Otthon próbálunk egy kicsit jobb színbe mutatkozni, és esetleg ma délutánra szerveztünk valamit. Igen, igyekszünk, ez kétségtelen. De be kell látni, hogy ez nem megy saját erőből. És igen, az ige pont arról tesz bizonyítékot, hogy mielőtt feladnánk, mielőtt az egészet reménytelennek éreznénk, és úgy gondolnánk, hogy ennek már úgy sincs semmi értelme, akkor Jézus megszólít. Akkor megszólít, és azt mondja, hogy nem az egészségeseknek van szükségük az orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem azért jöttem, hogy a bűnösöket. A bűnösöket. És az ember elkezd ezen gondolkozni, és ha most lenne egy ilyen nagy fellélegzés, akkor biztosan ti is velem együtt fel tudnátok lélegezni, hogy ja, hogy innen kell nézni. Hogy megfordítva ezt az egészet, hogy egy más perspektívából kell néznünk, nem úgy, ahogy mi gondoltuk, hogy meg kell látni a sorrendet, hogy igenis először meg kell látni, hogy kicsoda Isten, milyen végtelen az ő kegyelme, milyen nagy az ő hatalma, milyen végtelen az ő szeretete, és csak utána látom meg, hogy én ki vagyok, és abban igenis meglátom, hogy nem vagyok tökéletes. De Isten szeretete, az ő feltétel nélküli szeretete még engem is elfogad. Ez az ige, amit fölolvastam, pont arról tesz bizonyítékot, testvéreim, hogy nem érdemes foltozni valamit, a régit, az újjal, az újat, a régivel, és aztán úgy csinálni, mintha jó lenne, mert hogy ez nem fog működni, hanem éppen arról szól, hogy teljesen újat kell. Teljesen új emberré kell válni. És ha az ember ezt megérti, és megéli, hogy nem tőlem van, bármennyire igyekszem jót tenni, akár még kedves is vagyok, bármennyire igyekszem jól vallásos életet élni, nem biztos, hogy megy. Mert előveszem a Bibliámat, és azon kapom magam, hogy nem arra figyelek. Elkezdek imádkozni, és azon veszem magam észre, hogy nem tudom, hogy hol tartok. Nem, testvérek, át lehet ezt adni Istennek. Ezt tényleg át lehet adni Istennek. És hogyha felszabadulunk ebben, mert hogy ennek ez a lényege, akkor megszűnik a teljesítménykényszer. Akkor nem kell jól csinálnom, vagy még jobban, vagy még annál is jobban valamit, mert úgysem megy, hanem akkor meg lehet nyugodni, akkor hálás szívvel veszem azt, ami van, megköszönöm, és ami pedig hiányzik, azt pedig elkérem. Testvéreim, tudjátok, hogy milyen nagy életélménye az, amikor valaki ezt végre el tudja fogadni, amikor megérti, hogy nincs szükség az öncélú jó cselekedetekre, hanem egészen egyszerűen fel lehet szabadulni arra, hogy Istentől veszem el a magamét. És ez csúcsélmény. Azt mondtam a prédikáció elején, hogy biztos mindenki életében van annak olyan nagy pillanatok, csúcsélmények. Testvérek, ez semmi nem múlja fölül. Amikor megértem, hogy nem tudom egyedül megtenni, de valakivel együtt megfogthatom ezt. És nem annak a kényszerében vagyok, hogy egy olyan pályára vagyok állítva, amiben nem tudok első lenni, bár ezt várják el tőlem, hanem ha felszabadulok, akkor aztán lehet teljesíteni. Aztán tényleg lehet teljesíteni, megnyugodva az ember elkezd Bibliát olvasni, elkezd mélyen imádkozni, elkezd a másik felé odahajolni, odafordulni, meg is hallom azt, amit mond a másik, és ebben meg lehet nyugodni. Testvérek, mindez azt jelenti, hogy bőjtben, de mindenképpen imádságban, közös életünkben a tiszta érzésből fakadó cselekedet, ami Istennel van, az soha nem hiába való. Ebben erősödjetek, és így imádkozzatok. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, testvéreim, 211. dicséretet énekelve az 5. és a 6. versét, méltán ezért haragodat.
Thank you.
Mindenható Isten, megköszönjük neked, Urunk, hogy a te tervednek
mi is a részei vagyunk. Köszönjük örökkévaló Isten, hogy számunkra is elkészítetted azt az utat, amit megjártál fiadban, és amit odaajándékoztál nekünk a hit által. És hálásan köszönjük, Urunk, hogy éppen ezért nem kell teljesítménykényszerbe beleszorítva kudarc élményektől szenvedve élni az életet, hanem lehet tiszta szívvel, élő hittel, neked teljes odaszánással megélni azt a közösséget, amit kaptunk te tőled. És ez valóban felszabadít minket az őszinte imádságra, és ez valóban odafordít egyik embert a másikhoz, és lehet ebben jót tenni. Jót tenni gesztusainkkal, mondatainkkal, szeretetünkkel, és gyülekezetünk nagy szeretetével. És köszönjük ezt neked. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy olyan embereket is állítasz mellénk, akik nehéz emberek, akiket nagyon nehéz szeretni, akikkel nehéz a közös nyelvet együtt mondani. Köszönjük, Urunk, hogy te őket is a te saját tervedbe, a te saját akaratodba beleállítod. És köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell őket megváltoztatni, nem kell, nincs ilyen kényszerünk, hanem őket is lehet szeretni. És veled együtt gyülekezetünkbe, közösségünkbe bevonni. Éppen ezért kérünk, Atyánk Istenünk, tarts meg minket. Tarts meg minket ebben a feltétel nélküli elfogadásban. Tarts meg az odaszánásunkat, tarts meg az élő hitünket, tarts meg az imádságunk erejét. Mert hiszen szólítunk téged, Urunk, a magunk életéért, a hozzánk tartozók életéért, és különösképpen szólítunk, Urunk, akik nyomorúságban, keserűségben vannak, mert hiszen gyászolók vannak közöttünk, akik nemrégiben veszítették el hozzátartozójukat, élőek, frissek az emlékek. Urunk, értük is imádkozunk, te vedd őket körül szereteteddel, és vigasztald őket. És közben imádkozunk azokért is, akik elkeseredettek, reményt vesztettek, és nem tudják, hogy merre tovább. Urunk, te légy vigaszuk, te légy meggyógyítójuk, te légy megerősítőjük, mert te vagy a nagy gyógyító. És így imádkozunk, Urunk, a gyülekezet kicsinyeiért, nagyjaiért, megkereszteltekért, akiket táplálod, vezeted, a te szereteted által vonj be bennünket teljes odaadással a te neved dicséretére, az örökké valóságba, most és mindig. Amen. Mondjuk el, testvéreim, ami Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljatok helyet, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem először is a rendszeres, állandó alkalmainkat. Vasárnap megszokott időben, megszokott helyen várunk benneteket az istentiszteletre délelőtt 10 órakor. Ma délután 17 órakor ifimanusoknak és a vitaifinek lesz találkozója, akik érintve vannak, azokat hívom az alkalomra. Hétfőn 18 órakor énekkar. Várjuk szeretettel az éneklő kedves testvéreket. Kedden 9:30 babamama kör, kismamákat, anyukákat, kicsi babákat hívjuk erre az alkalomra. Kedden 18 órakor keresztkérdések, rendhagyó biblióra, és ebben az időben, ugyanúgy 18 órakor az óvodában pedig a hagyományos biblióra lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor újfent bibliaórát tartunk, 18 órakor pedig a vasárnapi istentiszteletnek az üzenetét járják körbe, akik részt vesznek. Csütörtökön 8 órakor bibliaórára várlak benneteket. Pénteken 3:30 és 4:30 konfirmációi előkészítők és alkalmunk van az 1-es és a 2-es csoport számára. Hirdetem, hogy szombaton testvéreim presbiteri csendes napot fogunk tartani Móron. Indulás 7:30 innen Budafokról. És szombaton 18 órakor minifi alkalomban. A vasárnapi alkalmukat pedig már hallottátok. Ma az igét Pajzs Réka olvasta, akinek köszönöm ezúton is a szolgálatát. Örömmel és hálás szívvel hirdetem és tudatom a gyülekezetnek, hogy mai napon keresztségben részesültek Bogdanecki Péter, akinek a szülei Barnócki Emília és Bogdanecki András, valamint Hetényi Hanna, akinek a szülei Szabó Teréz és Hetényi Balázs. A gyermekek keresztségében, szülők elköteleződésében Isten áldását kívánom erről a helyről. Hirdetem a testvéreknek, hogy utolsó földi útjára kísértünk el Balogh Jánosné Lángi Margit asszonytestvérünket életének 83. évében. A vígasztalás igéit a Márk evangéliumából, 4. fejezet 28.-29. verséből hirdette az ige hirdető: magától terem a föld először füvet, aztán kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Végső útjára kísértük el Farkas Ilonát is életének 64. évében. Vigasztalás igéi Máté 18.11 alapján szóltak: az emberfia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. És utolsó útjában voltunk kíséretképpen Krajc Tiborné Gémesi Ilonának 80. évében. A vigasztalás igéi János evangéliuma 14. rész első verse, amely így hangzik: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Isten vigasztalja és erősítse a gyászoló szíveket, a gyászoló családot. És végül szeretettel köszöntöm és köszönöm meg a Bárányka, a Bárka és a Szőlőfürt csoportos gyermekeknek és szüleinek és az óvónőknek, hogy ilyen szép műsorral örvendeztették meg gyülekezetünket.
Kedves testvérek, a magam és a presbitérium nevében is szeretettel köszöntöm a megkeresztelt gyermekeket és családjukat a közösségben, és részvétünket szeretnénk kifejezni a elhunytak hozzátartozói iránt. A következő időszakban lesz néhány kiemelt alkalmunk, ilyen a szombati presbiteri csendes nap, amire a presbitereket, illetve a lelkészeket várjuk, hogy áttekintsük az elmúlt időszakot, és tervezzük a következő 2 évre, ami még hátra van ebből a ciklusból. Kérem a testvéreket, hogy imádsággal támogassák ezt a napot és szolgálatunkat. Március 5-én zsoltáros istentisztelet, református vespere lesz, este 6 órakor. Erre hívom a katolikus testvéreket is, hogy lássák, hogy milyen egy református vespere. Meglátják, hogy nem olyan nagy a különbség, és különösen azért is érdekes, mert zeneakadémiai hallgatók, illetve végzett akadémisták énekelnek a kórusban. Tanuljunk így egymástól. Illetve hát megragadom ezt az alkalmat, hogy akik először vannak közöttünk, és még nincs lelki otthonuk, azokat invitáljam köreinkbe. Március 9-én pedig ökumenikus női világime nap lesz, amit hát majd akkor részletesebben közlünk, de addig is be lehet írni a naptárba. Március 19-én tartjuk a tavaszi templom takarítás partit, amelynek keretében ugye egy kicsit most már jobban igénybe vesszük a gyülekezeti kemencét is. Március 20-án virágvasárnap lesz a konfirmáció alkalma, tehát kérem, hogy akkor lehetőleg kirándulást ne tervezzenek a testvérek. És végül, de nem utolsó sorban, július 18-a és 23-a között lesz a gyülekezeti tábor, amire Pap Tamás presbiter testvérünknél lehet jelentkezni. Megvannak nagyjából az előadók is, majd az is nyilvánosságra kerül. Az iskolai jelentkezésnek a határideje március 1-e, tehát kérem azokat, akik még szeretnének az iskolánkba jelentkezni, de valamilyen nem tették meg, akkor ezt elég sürgősen tegyék meg. A iskola vezetése, iskola elkészítve igazgató úr már a szülőkkel megkezdte a beszélgetést. Hasonlóan kérjük a testvéreket, hogy az óvodai jelentkezésre is buzdítsák az érdeklődőket. Zajlik ugye az adóbevallási kampány is, és erre is kérjük, hogy a Magyarországi Református Egyház, illetve az alapítvány számára rendelkezzenek az 1%-ról, és akik nem rendelkeznének, azokat vegyék rá, hogy ilyen nemes célokra rendelkezzenek, ne hagyják azt a pénzt ott a kasszába. A pénztárosi asztalnál, illetve a kiáratnál találhatók ilyen nyilatkozott minták. És továbbra is kérjük a testvéreket, hogy kárpátaljai, aki javára Szalontai Zsuzsánál, illetve a pénztárosi asztalnál fizessenek be. Múlt vasárnap volt erről egy részletesebb beszámoló, majd lesz a későbbiekben is. Folyamatosan hirdetjük ezt, hiszen a krízis helyzet folyamatosan fönnáll, még ha ez a médiában annyira nem is jelenik meg. És végül, de nem utolsó még egyszer a programokról, hogy a bibliaolvasó kalauz elérhető továbbra is a kijáratnál, használjuk ki, amíg van. Köszönöm szépen!
Testvéreim, záró énekre készüljünk. 484. dicséretet énekeljük mind a három versét. Mi atyánk, ó kegyes Isten! Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Amen.